Eredményes élettalálkozó 2015. január 16-a. Ítélet vagy kegyelem.
Akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Én nem tudok olyan hivatalosan köszönni, hogy Ernő szokott. Üdvözlünk mindenkit távol és közel, ország határainkon, innen és túl. De attól függetlenül ez így van. És családiasan vagyunk ma reggel. De tudjuk, hogy sokan vagytok, akik követtek minket videóról, illetve hallgatjátok a hanganyagokat. És az imáinkban mindig megemlékezünk rólatok is, illetve mindig úgy gondolkozunk, hogy valahol ezen a Föld nevű bolygón ül valaki egy számítógép előtt, vagy egy MP3 lejátszóval, vagy a telefonján egy hanganyaggal, és Isten megszólít téged, és megteszi veled azt a csodát, amit megtett velünk néhány éve, néhány évtizede. Azt a csodát, ami megváltoztatta az életünket egyszer s mindenkorra. És olyan üres az élet, hogyha te nem vagy. Úgy értem, ha Isten nincs. De mondhatnám úgy is, hogy üres az élet, ha Isten nem az, akinek megismertük. Mert önmagában az a tény, hogy van Isten, hogy létezik, bár ad reményt, de eleinte csak egy kockázatos reményt. Mert mit tudjuk, hogy mit jelent az, hogy most kiderült, hogy ő van. Nem tudom, értitek-e, mire gondolok. Amíg az ember nem hisz, amíg azt gondolja, hogy az ember a végső tekintély, az egyetlen személyes létező, addig nincs kinek elszámolni. Addig nincs olyan, hogy felettem. Csak a többi ember van. És persze, tudjuk, a törvény elszámoltat minket. Tudjuk, a társadalomba beilleszkedünk. Tudjuk, vannak feletteseink, főnökünk. De végül is ők is csak emberek. Ez egy más kategória. De amikor először szembenézünk azzal, hogy van Isten, egy végtelen, mindenható, teremtő lény, akinek ura van minden fölött, élet és halál fölött, akkor ez egy új valóság. És ez az új valóság egyfelől reményt ad. Azt mondjuk, hogy hát ha kiderül, hogy az életem mégse értelmetlen. De hát ha az derül ki, hogy, és visszagondolunk valamelyik ősünkre, aki egy megsavanyodott vallásos életet élt, és akinek, amikor az életét néztük, azt mondtuk, hogy ó, mindent, csak ezt ne. Mi van, ha kiderül, hogy neki volt igaza? Ki lesz ez az Isten, és milyen lesz ez az Isten? És miért mondom ezt? Mert azzal a mondattal mertem kezdeni, hogy olyan üres az élet, hogyha Isten nem az, akinek mi megismertük. És ahogy a Bibliát olvastuk, ahogy az ő üzenetét használjuk arra, hogy képet alkossunk róla. Nem a saját elképzeléseinket, nem a félelmeinket, nem a akár naív reményeinket, hanem azt, amit ő tényleg mondott. Amikor elfogadjuk, hogy ő az, akinek mondja magát. Amikor megengedjük neki, hogy ő az legyen, aki. És ahogy ezt megtesszük, egy csodálatos Isten képe rajzolódik ki előttünk. Ha azt mondom, hogy baráté, akkor nem mondok eleget, mert ő jóval több egy barátnál, de az is. Ha azt mondom, hogy egy atyáé, akkor nem mondok eleget, mert ő a legjobb atya, apa, akit el lehet képzelni, de jóval több is annál. Nagyon nehéz beskatujázni, hogy micsoda is Isten nekünk. De hadd mondjam azt, hogy az egyetlen valóság, az egyetlen lény, aki képes a magányt elűzni, az egyetlen. Ő az, aki elég közel tud jönni ahhoz, hogy igazán ismerjen. Ő az, aki elég erős ahhoz, hogy ne féljen szeretni, ne féljen bepiszkolni a kezét veled. Ő az, aki elég erős ahhoz, hogy türelmes lehessen minden gyengeségünkkel. Ő az, aki elég erős ahhoz, hogy aztán kigyógyítson minket a gyengeségeinkből. Ő, aki elég erős ahhoz, hogy Isten lehessen, és minket magához emeljen. Figyeljetek, nincs semmi, ami ezt a magányt csillapíthatná. Se a család, se a házasság, se a karrier, se a hírnév, semmi. Hogy értem, egy tömeg tapsolhat neked, és egyedül vagy. Kilépsz a rivalda fényből, visszamész az öltöződbe, belenézel a tükörbe, és nincs ott senki. Nincs ott senki. A legjobb házi bulidon, a haverok között nem ismernek. Nem tudják, hogy ki vagy. Egyedül vagy. És egész életünkben tagadjuk ezt, harcolunk ellene, de tiszta pillanatainkban látjuk, és átéljük. És gyorsan elfedjük valamivel, gyorsan csinálunk valamit, gyorsan keresünk egy új kapcsolatot, csinálunk valami mulatságosat, nem is tudom. Istenre vágyunk. Nem akármilyenre, hanem arra, aki ő valójában, és ő ámulatos. És aztán, ahogy őt ismered, barátja leszel másoknak, igazi társa leszel másoknak. És mások, amikor veled vannak, azt mondják, hogy mintha eltűnt volna a magány. Mert veled más együtt lenni. És te is egyszer csak azt veszed észre, hogy nem követelsz a többiektől. Csillapítsd valahogy azt a szomjúságot, ami van bennem, mondod a másiknak. Tégy boldoggá, tégy teljessé, adj nekem, mert annyira nincs. És azt veszed észre, hogy már nem mondod ezt, hogy a szíved már nem kapaszkodik bele kétségbe esetten a másik személybe, hogy ő valahogy oldja meg azt, ami megoldhatatlan, hanem azt veszed észre, hogy élsz. Örömmel fogadod el az életet, a közösséget a másikkal, és örömmel adsz életet, közösséget a másiknak. Istenre van szükségünk. És olyan sok félreértés van, olyan sok félreértés van, annyi világi, úgy értem, nem hívő filozófia, ami ellehetetleníti egy ilyen Isten létét. És annyi vallásos filozófia van, ami eltorzítja ennek az Istennek a képét, és itt kell mondanom, hogy annyi keresztény filozófia vagy vallás van, ami eltakarja előlünk ennek az Istennek a képét. Ha lehetne egy imám, akkor az az ima az volna, hogy bárcsak megismernénk Isten magasságát, mélységét, hosszúságát. És ezt az imát Pál imádkozta. És értem, mert egy olyan csoda előtt állunk, amit könnyű félreérteni. Könnyű betenni valamelyik nyomorult skatujánkba, és örökre vaknak maradni arra, ami és aki ő igazából. És ha minden igaz, akkor a Közép-Európai Teológiai Akadémia 2015-ös évének első szemeszterében tanítani fogok egy tantárgyat, ami pont ezzel foglalkozik. A Kürt Krista hangja, ez a címe, és elvileg azzal foglalkozik, hogy az eredeti üzenet, az igazi Isten helyett milyen egyéb istenek, istenképek uralkodnak a keresztény valláson belül, keresztény világképen belül. És igyekszünk majd magasra emelni azt, amit az ige mond Istenről, amit ő mond magáról. És megpróbálunk rájönni, hogy akár a saját lelkünkben hol vannak azok az eretnekségek, ez rosszul hangzott, hol vannak azok a tévedések, ez túl lágy volt. Hol van az a vallásos megrögzöttség, ez pontos. Hol van az a vallásos megrögzöttség, amely újra meg újra visszatorzítja Istent azzá, aminek az ember gondolja? Nyakon csípni ezeket a kis mintákat. És ahogy elkapjuk őket, és félrehúzzuk őket az útból, meglátszik majd mögötte az igazi Isten dicsősége. És egy kicsit ezt csináljuk most az eredményes élet találkozón is, azzal, hogy a római levelet olvassuk. Ti, akik kitartóan követtek minket itt helyben, vagy a neten, még mindig emlékszünk az örökbiztonság tanának bizonyítására, és annak cáfolatára, ami következik. Intermezzóként a kettő közé jött be a római levél olvasása, ami, mint tudjuk, kicsit mindig tovább tart, mint eredetleg terveztük, de hát ez a levél miatt van, mert olyan magvasakat mond, hogy nehéz rajta csak úgy végig szaladni. 7. fejezetnél tartunk, és mi jobbat tehetnék, mint hogy újraolvasom az első verstől. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig törvény ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. De ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban mi, miután meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, hogy az új életben lélek szerint szolgáljunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy te szólj hozzánk, te taníts minket. Vedd el a leplet, amely esetleg eltakarta eddig a te dicsőségedet, a nagyszerűséget, az igazságot, a megszabadító valóságot, ami és aki te vagy. Add, hogy meggyógyuljunk, add, hogy éljünk, hogy megszabaduljunk a félelmektől, aggodalmaktól, hogy megszabaduljunk a minket lebékjózó kívánságtól, követelőzéstől, hogy hálás szívvel élhessünk gazdagon, igazán gazdagon és szabadon, igazán szabadon. Ezt kérjük tőled, és az örök életet. Te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Olyan nagy gonddal magyaráz ez a szakasz. Egy egyszerű igazságot elmond újra meg újra, mert nagyon alapvető, és nagyon kihívó nekünk embereknek. Hisz, ha valami valami, akkor az az, ami. Nem lehet az a valami, valami más, ha egyszer az ami. Ezt értjük, de figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy az a valami eredetileg lehetett valami más, mint aminek eredetileg tűnt. Úgyhogy az a valami valójában valami más, és nem valami. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. Tessék? Addig gondolkodjatok ezen. Fel van véve, úgyhogy visszahallgathatjátok. Ha leírjátok, és egyenletet csináltok belőle, akkor fogjátok érteni. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. Ha az asszony egy más férfival van, akkor az micsoda? Házasságtörés. Ennyi. Kész. És utána azt mondja, hogy ugyanabban a mondatban utána, hogy van olyan körülmény, hogy ugyanúgy más férfié lesz, és nem házasságtörő. Azt mondja, a halál megváltoztatja. Ha a férfi meghal, akkor vége annak az időszaknak, annak a rendszernek, amiben a házasságtörés, a más férfival való együttlét házasságtörésnek számít. Ha meghal a férfi, akkor már nem az. Azt mondja nekünk, hogy létezik olyan változás, amely alapjaiban változtatja meg a helyzet nézőpontját. És ezt tanítja nekünk, hogy az, amit Jézus Krisztus tett, az egy halál volt. Ő halt meg, és benne mi mindannyian, és ilyen módon kihaltunk a törvény alól. Ezt írja, hogy megszabadultunk attól, aki fogva tartott minket, a törvény rendszerétől. Galata levél írja, hogy a törvény nevelünk volt Krisztus előtt, hogy felkészítsen minket arra, hogy elfogadjuk az új rendszert. A törvény rendszere helyett a kegyelem rendszerét. A törvény rendszere, Róma 3, ahova majd jutunk, ahogy lassan megyünk visszafelé, vagy előrefelé, beszél arról, hogy senki sem igazul meg a törvény által. A törvényből csak a bűn felismerése adódik, és a törvényből csak az adódik, hogy minden száj bedugasson, betapasztódjon, befogódjon, hogy senki se dicsekedjen, mert a törvény csak arra való, hogy rájöjjek, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és hogy rájöjjek, hogy én a helytelent teszem, a céltévesztés nyilvánvalóvá válik, a bűn nyilvánvalóvá válik. Miért van eltolva az életem? Mert eltolom, nyilvánvaló. És aztán nyilvánvalóvá válik az is, hogy képtelen vagyok betartani. Képtelen vagyok betartani. A törvény nem jó semmi másra. Azt hittük, hogy a törvényt azért adta Isten, hogy végre megcsináljuk, amit kell, és így élhessünk. Hogy a törvény életet ad. Azt gondoljuk, hogy csak annyi volt a baj, hogy nem mondta senki, hogy jónak kell lenni. Most a törvény végre megmondta, hogy jónak kell lenni, jók leszünk, Isten azt mondja, hogy gratulálok, gyertek a mennybe. Ez a rémkép él bennünk. Azt hittük, hogy a törvény az, ami. És nem valami más. És most kiderült, hogy de a törvény az valami más. Sose volt az, aminek gondoltad. Értitek? Nagyon egyszerű. Nagyon izgatott vagyok. Ezt hívják úgy, hogy forradalom. Rendszerváltás. Új szövetség, és nem megy bele az agyunkba. Ez a neve. Új szövetséget kötök velük a ma napon. És nem megy bele a fejünkbe, halljuk, ja. És ahogy kimegyünk innen, ugyanúgy, mintha mi se történt volna, elővesszük a régi rendszert, a törvény rendszerét. És nézzünk magunkra, És ma milyen ügyes voltam. Ma nem is vétkeztem, legalábbis nem olyan vétket, aminek a tudatában volnék, és ugye nem vagyok túl szigorú magammal, úgyhogy csak a gyilkosságot tartom igazán véteknek, úgyhogy ma egész jól csináltam, uram. Ha? Mit szólsz? Jó benyomást teszek rád? Legtöbbször nem ez a bajunk, legtöbbször az a bajunk, ó, én bűnöm.
Ne üss agyon rögtön, jó? Hát tudom, mit csináltam. Ugye nem ütsz agyon, de biztos agyon ütsz, akkor most inkább elfutok, jó?
Milyen csodás Isten kapcsolat. Aztán, amikor megcsináltam, most jó, ugye? Most jó. Betegek vagyunk. Ezt kell, hogy mondjam. Elítéljük magunkat, és felmentjük magunkat a teljesítményünk alapján újra meg újra. Újra meg újra visszamegyünk a törvény elvéhez, rendszeréhez. A zsigereinkben van. És Isten azt mondja, hogy nem. Forradalom volt. A régit nem hozzuk vissza. Valami újat csináltam. És mindig is az új volt a terv. Új szövetség. Mit mondjuk tehát? A törvény bűn.
És Pál nagyon következetes, mert épp az előbb azt mondta, hogy amíg test szerint éltünk, 5. vers, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak bennünk. A törvény, amit te adtál, az szítja bennem a bűnt, a szenvedélyt, hogy aztán bűnben éljek. Az a dolog, amit azért adtál, hogy jó történjen, az csinálja a rosszat. Az ominózus példa, amit majdnem minden alkalommal elmondok, hogy ne gondolja mire? Mire? A citromra! Oké, akkor most ezt tényleg csináljuk meg. Ti is ott a képernyő mögött, meg akik hallgatjátok. Ne gondolja citromra. Most ne. Egy pillanatra se gondolj arra, hogy ketté vágod, és egy picit így kifröccsen a héjának és a belsejének az a kis lele. Ne gondolj rá! Ne gondolj semmiképpen arra, hogy megnyomod, és az illatával megtelik a levegő, és a teába belecsöppen, meg néhány pici csöppecske, ahogy azok a pici sejtecskék kidurrannak, így az arcodra is, meg a kezedre. És ne gondolj semmiképpen arra, hogy lenyalod az ujjadról a ráfröccsent citromlét. Ne gondolj rá! Aki az elkövet, ez elmúlt fél percben gondolt a citromra, halálfia! Ez a törvény. Hányan halnánk meg ez alapján? Úgy értem, itt van aki triplán és ötszörösen és az első pillanattól kezdve. A törvény mint rendszer, módszertanilag alkalmatlan arra, hogy életet adjon. Nem is való arra, nem is volt célja Istennek soha, hogy a törvény által életet adjon. Az volt a célja vele, hogy a törvény által ellehetetlenítsen minket. Minden vallásos prédikátornak üzenem, a törvény, amit olyan magasra emelsz, és amit annyira követelsz, arra való, hogy belebukj, te és mindenki, aki követ téged, arra lett csinálva, hogy elbukj benne. Erre való. Hogy felkiáltsunk, hogy kiszabadít meg engem. Ebből a halálra ítélt életből. Ki? Nem kiáltasz, mert azt gondolod, hogy megcsinálod. Nincs benned igazi Istenfélelem, mert úgy érzed, hogy teljesítettél. Nem tudom, meddig kell tartani, amíg végleg elbuksz. Hogy mikor fogy el az erőd végleg. Azt gondolom, hogy a törvény rendszere alatt emelt fővel megmaradni csak önállítás mellett lehetséges. Ha csak a gyilkosságot tartom bűnnek, akkor lehet, mert ma se öltem meg senkit. Legalábbis nem a két kezemmel. A gondolataimmal lehet, hogy időnként kinyírok egy-két embert, de azt már megigazítom, ha jó törvénykező vagyok, mert nem tehetem másképp, mert ha nem igazítom meg, akkor el kell, hogy ítéljem önmagamat is. És persze bizonyára ott tévedek, hogy a törvénykező közösségeknek is megvan a módszerük a törvénnyel való elbánásra, de vagy a törvény kezelésére és a bűnnel való bánásra, de teljesen mindegy, hogy milyen a módszered, ha nem az, amit Isten adott. És Isten módszere az új szövetség. És Pál nagyon türelmesen el is magyarázza, megy vele tovább, mert még mindig nem értjük, hogy ez most akkor hogy van. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn arra adatott, hogy még inkább, még felettébb bűnössé válj. Akkor a törvény bűn, tehát akkor igazából Isten céltévesztett azzal, hogy törvényt adott? Elnézte, elszúrta? Vagy esetleg maga a törvény, a szabály rossz? Tehát nem csak a rendszer rossz, hanem a szabály is? Akkor lehet, hogy mégiscsak szabad ölni? Szabad házasságot törni? Tehát, hogy van ez? És nagyon tetszik, hogy Pál nem mismásol. Azt mondja, mondjuk ki. Nem a szőnyeg alatt, a takaró alatt zseblámpával piszmogjunk, hanem álljunk ki, és mondjuk ki, amit gondolunk. És nézzük meg, hogy van igazán. És ő azt mondja, hogy szó sincs róla. És akkor magyarázza, viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. Itt mondja ugyanazt, amit Róma 3-ban mond, hogy a törvény arra volt való, hogy felismerjem, hogy mi a bűn. Ha amíg nem volt törvény, addig a bűnről nem tudtam, hogy bűn, ugyanúgy elkövettem, de hát gondtalan voltam, mert nem is tudtam, hogy nem szabad elkövetni. Tudjátok, mint amikor boldog nyugalommal átsétálsz a parkban, a Pázsiton, és messziről tudod, integetnek és mutogatnak, meg ú, nem menni, sokkal jobbat tudok. Boldog nyugalommal sétálsz át a réten, szögdécselve, élvezve a tavaszi napsütést, a lágy szellőt, fantasztikus kis virágok nőnek mindenütt, és a távolból emberek integetnek, ilyet csinálnak. És nem érted, hogy mi a baj? Tehát, hogy normálisak ezek? És ahogy nézelődsz, és emberek már üvöltöznek, ott egész messze egymást lögdösik, néznek erre, néznek arra, és közben mutogatnak, körülnézel, és akkor össze rá, hogy egy repülőtér felszállópályáján sétálsz át éppen. És ami egyébként nekem rutinom, 3-as határhegyen sétáltattuk a kutyát mindig, és ott olyan repülőtér van, vitorlázó repülőtér, ami ha nem repülnek, szabadon bejárható. De amikor repülnek, akkor életveszélyes, mert egyrészt csörlőznek, tehát egy drótkötéllel húzzák fel a repülőket, ami egy embert simán ketté vág, illetve szállnak le a repülők, amik hát problémásak lehetnek, és nagyon könnyű besétálni a repülőtérre, úgyhogy nem veszed észre, mert az erdőből kijössz, épp nincs ott semmilyen tábla, és boldogan sétálsz gyönyörű napsütésben. És a forgalom nem olyan nagy, hogy látszódjon, hanem csak egy rét. És ott vagy a közepén, és nem tudod, hogy céltévesztettél. Nem tudod, hogy életveszélyben vagy. Életed legboldogabb pillanatát éled. Tavasz van, virágok, szellő, csend, nyugalom. Amíg a törvény meg nem mutatja, hogy céltévesztettél, mert a törvény azt mondja, hogy vigyázat, repülőtér belépni életveszélyes. Az van a táblákon, ami mellett elsétáltál. A törvény erre való, hogy rágyere, hogy hol a hiba. Szóval viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. Ugye élünk egy követelőző életet, élünk egy kívánkozó életet, amiben nem az a baj, erről sok üzenetünk szólt már, hogy te egyáltalán akarsz valamit, hanem az a mód, ahogy viszonyulsz ahhoz, amit akarsz, a bűn. Tehát követelőző módon elvárod az életed részeként azt, ami nem az, és ilyen módon ellehetetleníted magad ma, hálátlan leszel ma, boldogtalan leszel ma, miközben jogtalanul követelsz valamit, amire esetleg nincs is szükség, de ami fölött semmiképpen sincs hatalmad. Ugye a kívánság egy követelőzés, és ilyen módon rendkívül pusztító pragmatikusan, tehát a te életedre nézve, de rendkívül szemtelen Isten előtt is. Mert a követelőzés valójában azt mondja, hogy te, Isten, tehetnél valami jót, amit nem tettél meg. Vádollak azzal, hogy nem teszed az én életemet teljessé. És követelem, hogy add meg, ami jár nekem. Ez a kívánság. Azon túl, hogy aki így él, az megkeseríti a saját életét, azon túl ez egy nyílt vád Isten előtt. De csak olyan intelligensen csináljuk, úgy értem, a tudat alattunk olyan szépen becsomagolja a kakát szaloncukorpapírba, hogy simán nem látjuk, hogy mi van a gyökerében. Úgyhogy amíg a törvény nem mondta, hogy ne kívánd, addig a mi kis szépen becsomagolt szalon kakánk nagyon jól el volt ott. Nem is tudtuk, hogy baj van vele. Most már tudjuk. 8. vers. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott. Ez ugyanaz a gondolat, amit az előbb olvastunk, ahol felszított szenvedélyekről volt szó, a törvény által felszított szenvedélyek. Itt meg úgy mondja, hogy a bűn, tehát a képességem arra, hogy célt tévesszek, ösztönzést kapott a parancsolattól. És felszított bennem, megint használja ugyanezt a szót, mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Ott van, de el van választva tőlem olyan módon, hogy nem vagyok a tudatában. Igazából nem ügy. De ahogy a törvény azt mondja, hogy ne tedd, abban a pillanatban egyrészt megszűnik ez a könnyed kapcsolat a bűnnel, mert már nem csak úgy elsétálok mellé, nem csak úgy mellesleg néha megteszem, hanem üggyé válik. Hányan gondoltatok 15 perccel ezelőtt a citromra? Senki. De 5 perccel ezelőtt mindenki gondolt rá. Miért? Mert üggyé tettük. Ügy lett belőle. Addig, amíg nem tudtad, hogy nem szabad a citromra gondolni, hát néha biztos gondoltál rá, úgy véletlenül, de onnantól, hogy kitettük nagy táblára egy nagy citromképpel, hogy ne gondolj a citromra, onnantól a citrom ügybe keveredtünk, és úgymond a parancsolat felébreszti bennem a bűnt, felszítja bennem a kívánságot, összefut a nyál a számban, és belekeveredtem a citromharcba. Én pedig, 9. vers, a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Erről beszéltünk idáig. Igaz? Ezt elmondtuk jobbról, balról, előről, hátulról. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem és megölt általa. Hát nem tudom, ez is érthető. Hát ez is csak ugyanazt mondja még egyszer. A bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, ugye, ha a citromra gondolsz, meghalsz. Itt a nagy citrom képe, itt van a nagy citrom tiltás kiírva, ne gondolj a citromra, gondoltál a citromra, halott vagy. Ennyi, ez a folyamat. Erre mondhatnánk azt, hogy köszönöm szépen, Jézus, aranyos vagy, köszi, klassz a programod. Még az egy jó kérdés, hogy hogyan ölt meg a bűn. Ugye a Róma 10, nem, Nem, Róma 6, 23. Mert a bűn zsoldja a halál. Mert a bűn zsoldja a halál. Tehát hogyan öl meg a bűn? Hogyan öl meg a bűn? Hogyan halunk meg a bűn által? Mert ezt többször mondta. A bűn megcsalt, és halálommá lett. Megölt általa. Hát szerintem kétféleképpen biztos. Azért mindent én sem tudok erről, de kettőt tudok. Egyrészt tudom, hogy mindenki meghal egyszer. Tehát a halál, mint olyan, a bűn miatt jött be a teremtésbe, Évánál. De ez az egyik oldala csak, ez szerintem azért van, egyrészt, hogy fizikailag kifejeződjön az a dráma, ami szellemileg történt, és a szellemi a lényeges, másrészt azért rövidíti Isten az életünket, hogy a gonoszság ne szaporodjon. Mert az a helyzet, hogy a gonosz ember a gonosz útján egyre messzebbre megy, ahogy egyre több időt kap. Ugye erre bizonyíték az özönvíz előtti időszak, ahol az emberek 1000 évet éltek, és nem megjavultak 1000 év alatt, hanem olyan feneketlen mélységbe süllyedtek, amire Istennek nem volt más megoldása, csak az özönvíz. Nyilván ott az angyali konfliktusnak is az is belejátszott, de a lényeg, hogy a dolog nem ment jól azzal, hogy Isten még több időt adott az embernek. Tehát a halál, a fizikai, a szellemi halál jelképeként és egyfajta gondoskodásként van jelen a történelmünkben. De az igazi halál az a szellemi. Ahol, amiről megint 1000-szer beszéltünk, az a bizonyos Istennel való közösség, az a bizonyos pillanat, amikor a magány elmúlik, az az élet. És ahogy abból kilépek, az a halál. A közösség megszűnése, oké, ez így nem igaz, mert a hívő, aki sose hal meg, amikor vétkezik, elveszíti a közösséget. Nem veszíti el Isten jelenlétét, csak a jelenlétének az átélését, az élményét veszíti el. Az isteni fegyelmezésnek a részeként az egyik dolog, amit tesz, hogy amikor én megyek északnak, miközben délnek kéne menni, ő nem jön velem. Velem van a mindenütt jelen valóságával, de nem cseveg velem az úton. A halál az az Isten nélküli valóság, ami mindannyiunkkal megtörtént, és amiből csak az újjászületés, az evangélium elfogadása, a hit Jézus Krisztusban, mint személyes megváltónkban, az újjászületés, ami a hit pillanatában megtörténik, szabadít meg. Onnantól közösségben vagyunk Istennel. A modern ember igazi drámája az, hogy halott. És ezt a legtöbb modern ember érti is. Lehet, hogy nem hajlandó elismerni, hogy bűnös, mert nagy vita folyik ma már azon a területen, hogy mi helyes és mi helytelen, és ilyen módon azt mondja, hogy nem vagyok bűnös, mert szerinted az helyes, szerintem meg nem. Tehát ezen a szinten néha nehéz is megszólítani a mai embert, mert a bűn, mint olyan, a bűn ténye, a bűn tárgya, tudom, hogy mondjam, az relatívvá vált, viszonylagossá a mai gondolkodásban. De azt szerintem minden ember tudja, hogy halott. Ott legbelül. Hogy valami borzasztóan hiányzik. Hogy elidegenedett önmagától, a barátaitól, hogy élményekkel helyettesíti a felszínes kacagással a mélységet. Ez az a halál, amiről beszél. Tizenkettő. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Mit mond? Azt mondja, hogy amit Isten a törvény betűjében elmondott, az helyes. A ne ölj, az a szeretet egyik kifejeződése. A ne kívánd, a szeretet egyik kifejeződése. A ne imádj bálványt, a szeretet egyik kifejeződése. Tehát mindaz, amit a törvény betűje mond, az szent, igaz. De ugyanígy a rendszer is az. A törvény rendszere, bár nem ad életet, a maga szerepét, amire Isten szánta, tökéletesen tölti be. A törvény rendszere nem bűn, nem céltévesztés Isten részéről, hanem a terv része, a képlet része, ő ezt akarta. Azért, hogy felismerjük, hogy mi a törvényszegés, hogy mi a bűn, és hogy felismerjük, hogy képtelenek vagyunk. Akkor a jó lett halálommá? Tehát a törvény rendszere is, meg a betűje is, tehát a tárgya, az jó. Akkor a jó lett halálommá? Tehát akkor Isten kinyírt valami jóval? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn mi volt a jó által hoznám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnni a parancsolat által. Mit mond itt? Azt mondja, hogy figyelj, nem. Nem a törvény ölt meg, a bűn ölt meg. A bűn ott volt a törvény előtt is. Ádám óta ott van a bűn. Öröklötten és a természetünkből fakadóan. Csak addig, amíg a törvénnyel nem mutattam rá, addig te nem voltál a tudatában. De az a bűn, aminek nem voltál a tudatában, ugyanúgy halottá tesz téged Isten előtt, ugyanúgy kint tart a mennyországból, ugyanúgy tönkreteszi az életedet, és Istennek volt egy zseniális terve arra, hogy hogyan bánik el ezzel. És a terv nem az volt, hogy ti megjobbultok, meg majd én megjobbulok, hanem az, hogy meghalunk, és újjáteremt minket, hogy ő intéz el mindent, és mindössze a beleegyezésünket kérve újra teremt minket tökéletesen. Az evangélium, Jézus Krisztus kereszthalála, a helyettesítő áldozat, hogy ő fizet helyettünk, és aztán nekünk új életet ad ajándékba. Ez volt a terv mindig is. Isten dicsősége volt a terv, nem az ember dicsősége. Ha mi emberek, elszúrtad Isten, adtad ugye te megteremtettél minket, és nem tudtál minket távol tartani a jó és rossz tudás fájától, ettünk, és ezért szétesett minden, akkor csak mondd meg, mit csináljunk, és mi helyrehozzuk. És aztán megcsináljuk, amit ő mondott, helyrehoztuk, és kié a dicsőség? Kié? Kié? Na, mondjátok. A miénk. Ha pontosak akartatok lenni, akkor azt mondjuk, a tiéd, Sanyi! Ezt vártam tőletek, de nem vagytok jó. Nem csináljátok ezt még jól. Értitek, ugye? Ezért is tetszik nekünk valahol a törvény. Mert amikor mondja, hogy ne kívánd, kemény. De mi van, ha meg tudom csinálni? Akkor én kontrollálok, enyém az uralom, mert én csinálom, Isten az adósom lesz, beindul a dzsin művek, fizetek a jó tettemért, dörzsölöm, és ő teljesíti, amit kérek tőle. Egész jó. Kicsit macerás, mert szigorúak a törvények, de valójában ez ugyanaz, amiben eddig éltem. Ezt csináltam a munkahelyemen is, ezt csinálom a családban is, ezt csinálom mindenhol. Követelnek, teljesítem, fizetséget kapok, vagy ha nem, akkor követelem a fizetséget, de mindenképpen felsőbbrendűen az uralkodó pozíciójából nézem a dolgot. Én irányítok. Wow! Tetszik ez a törvény dolog. Egészen addig tetszik, amíg meg tudok maradni benne önállításban, amíg meg tudom őrizni azt a naív reményt, hogy valaha teljesíteni tudom. És utána viszont kétségbeesésbe csap át. És a törvénynek ez egyik célja, hogy végre jöjjön az a kétségbeesés.
Mi a törvény?
Attila. Definiálja, mi a törvény. Jó, már sokszor megtettem, de most megteszem akkor újra. Egyrészt a törvény szót szerintem kétféleképpen használják. Egyszer, mint maga a szabály. Ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne törj házasságot. Tedd ezt, tedd azt. A szabály. A mérce, amit meg kell ugrani. Ha nem ölsz, nem kapsz büntetést. Ha ölsz, büntetést kapsz. Mi a mérce? A gyilkosság ténye. Öltél vagy nem öltél? Törtél házasságot vagy nem? Hazudtál vagy nem? A szabály. De ilyen módon szabályként a törvény bármi lehet. Tehát nem csak a bibliai szabályrendszer szabály, bár itt többnyire arról beszélünk, de lehet az önmagadnak csinált szabály. Nem fogok kenyeret enni. Egy hétig. Csak zöldséget. De kedd délután a belvárosban olyan éhes voltál, hogy fogtad magad és bevágtál egy teljes hamburgert. Vétettél a saját magadnak szabott törvény ellen. A törvény az volt, hogy nem eszek kenyeret. A másik, meg az elv. Jól mondom, Attila? De majd egészíts ki. Szerintem a másik szó, ahogy a törvényt használjuk, és az új szövetség, ószövetség, a bibliai forradalom szempontjából ez a megfogalmazás a lényeg, az elszámolási mód, a rendszer. Mondjuk azt, hogy ugyanúgy a szabály az, hogy ne ölj. Ez az, hogy a törvény igaz, a törvény helyes. Helyes a szabály. Szeretetben élünk, és a szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak, azaz a szeretet nem öli meg a felebarátot. Ez így jó? Ez a szabály. Most a törvény rendszerében a te személyes elfogadottságod vagy elutasítottságod függ attól, hogy megteszed-e, amit a törvény követel, vagy sem. Az elfogadottság alapja a te cselekedetednek a sikere vagy sikertelensége. Munkaprogram. Ne ölj, és ha nem ölsz, lehet, hogy nem kapsz jutalmat, de nem kapsz büntetést sem. Tégy jót, és ha jót teszel, jutalmat kapsz, és hogyha nem teszed, elmarasztalást. Ez a törvény rendszere. Te cselekszel, és a te cselekedeteid alapján ítéltetsz meg. Ez jó? Ez érthető? Ezzel szemben az új szövetség, az új rendszer, a kegyelem rendszere elfogad téged cselekedetek nélkül olyannak, amilyen vagy, és aztán az elfogadottságodban, befektetésen, szereteten, törődésen keresztül változtat meg belülről, és éri el, hogy a végén ne ölj. Most ahhoz, hogy ez megtehető legyen, és ne legyen maga a kegyelem gyakorlása törvényszegés, ehhez a törvény által követelt jogos büntetést valakinek el kellett szenvednie. Az adósságot, amit a bűnök és a bűn elkövetése létrehozott, ki kellett fizetni. Különben az adósságtól való eltekintés önmagában is törvényszegés lett volna. Tudjátok, ezt a hivatalban. Mész be, tartozol 1 millióval, az asztalon át csúsztat 100 000-et, és a könyvelő írja, hogy már nem tartozol. A tartozás mint olyan megszűnt, de hogy hívják magát ezt a tettet? Csalásnak hívják, és megvesztegetésnek. Tehát önmagában a bűn büntetésétől való eltekintés és bűn a szabály megsértése. Isten nem válhatott bűnössé azért, hogy megmentsen minket, neki valóban ki kellett fizetnie a bűn által létrehozott adósságot. Ezért jött el Jézus Krisztus, élt le egy bűntelen életet, mint ilyen jogot szerzett arra, hogy magára vegye az egész emberiség bűnét, és meghaljon vele. És mivel egy végtelen bűnnel, egy végtelen Isten halt meg, ezért a bűn teljesen ki lett fizetve. És mi, akik úgymond a hitünkön keresztül vele együtt meghaltunk, eltemettettünk és feltámadtunk, szabadok vagyunk a bűntől. Igaz-e az, hogy Krisztus meghalt minden ember bűnéért, tehát a nem, élő, a nem hívő emberek bűnéért is? Nem, azért nem halt meg. De meghalt azért is. Nem, azért nem halt meg. De meghalt azért is. A Biblia azt mondja, hogy meghalt azért is. Meghalt a világ minden bűnéért. Nincs olyan bűn, ami ne lenne kifizetve. Ezt értitek? Ezért olyan nagy szívás pokolra jutni. Mert miért kárhozik el valaki? Csak az, nem azért, mert a bűnei még mindig kifizetetlenek, hanem mert nem írta alá a szerződést, amiben jóvá hagyta volna, hogy őre is érvényes legyen az, amit Jézus tett. Nem hitt a megváltóban. Ennyi. Pont, nincs több. Úgyhogy az új rendszerben Az új szövetségben a szabály még mindig érvényes, hisz a szabály a szeretetet próbálta leírni, körülírni, megfoghatóvá tenni. A szeretet a valóság legvégső rendje nem változott meg, csak az elszámolási mód változott. Igen. Igen. De, hát igen, oké. Tehát lehet, hogy akkor lehet, hogy úgy kéne, akkor lehet, hogy úgy kéne. Nem, most nem tudom, hogy a Biblia megkülönbözteti-e így. Azt hiszem, ős... Oké, akkor azt mondod, Attila, hogy a Biblia megkülönbözteti a törvény és a parancsolat szót. És sose keveri össze, ez igaz? Én ezt... Figyelj! Aha, oké, tehát bevallom, ezt én így nem tanulmányoztam, tehát nyilvánvaló a kettősség. Nem tudom, hogy a Biblia tényleg következetesen használja az egyik szót, amikor a rendszerre gondol, és a másik szót, amikor a szabályra gondol. Ezt most meg kéne nézni exegézisben, nem néztem meg, de lehet, hogy igen. Az biztos, hogy erről beszél. Ez tuti, hogy ez az üzenet, hogy van egyszer a szabály, mint mérce, és van az elv, a rendszer, az elszámolási mód. És mondjuk, ha most mi megkülönböztetjük, akkor én parancsolatnak, ahogy Attila is mondta, hívnám a szabályokat, azok a parancsolatok, és törvénynek hívnám a rendszert, az elszámolási rendszert. És igazából azt mondja, hogy mind a kettő jó. Csak másra való, mint gondoltuk. Úgyhogy a törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Hát itt nagyon szépen különveszi, is szót használ, az nyilvánvalóan megkülönbözteti, tehát nem ismétli magát. Tehát a törvény is, a parancsolat is. Így a törvény, tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó, akkor tehát a jó lett halálommá, szó sincs róla, ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn mi volt, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Igen, ez elég jó, következetesnek tűnik. Oké, ezt értjük? Igen, de nem. Nem. Igen. Tudjátok, mi a nagy kérdés? Az az, hogy ezután fogom és megeszek egy hamburgert. Egy disznóhúsos hamburgert. Ó, ez egy nagyon rossz vicc, figyeljetek, mondom. Mi a dilemma? Zsidó embernek olcsó disznóhús. Na mindegy. Ez a dilemma. Megettem a disznóhúst. Szombaton dolgoztam. Hazudtam. Igazat akartam mondani, de a végén nem bírtam, hazudtam. Követelem a nyaralást. Nyaralni akarok menni. És az élet nem lesz kerek, ha nem megyünk el nyaralni. Jó, 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 de követelem a nyaralást. Bűnös vagy. Bűnös vagy. Bűnt követsz el. Ez bűn. Bűn. Ezt érted? Bűn. Na most, itt jön a dilemma. Hogyan nézel most Isten szemébe? Ez a kérdés. Ezt nem tudjuk a helyére rakni. Mi van most? Nyilvánvalóan bűnös vagy, frissen tetten ért, és holnap is az leszel, és holnap után is az leszel, és én nem tudom, mióta vagyok keresztény, talán Sokáig mondtam, hogy 15 éve, de szerintem ezt már legalább mondom, vagy 5 éve. Nem tudom kiszámolni. Mindegy. 2000-ben voltam azt hiszem az igazgatója az iskolának, akkor legalább 5 évvel előtte kezdtem, akkor 20 éve valahogy, 20 éve vagyok keresztény. És 20 év után is bűnös vagyok. Tetten érhetően. Sima ügy. Sima ügy. 20 év kereszténység után, hogy még mindig nem javultál meg, hogy állsz Isten elé? Ez a kérdés. A te képtelenséged, mert az, a te fertelmességed, mert az igazán gázos dolgokban az, hogyan változtatja meg a viszonyodat Istennel? Ez a kérdés. Ez a kérdés. És én azt mondom, hogy az új szövetségnek azt kellene eredményül hoznia, hogy átlátszóan, mezítelenül, a nyomorúságoddal, bűnösségeddel, az elfogadhatatlanságoddal együtt állj szégyen nélkül Isten előtt. És mondd azt, hogy itt vagyok, Uram, tisztíts meg engem. Én nem vagyok jó, te vagy jó. Én nem vagyok tiszta, de te tisztává tettél engem. És egy nagyon-nagyon újfajta gondolkodásmódnak kell nagyon-nagyon mélyen meggyökereznie benned. Amely újfajta gondolkodásmód, ha újra meg újra visszatérsz a törvény rendszeréhez, nem tud kialakulni. És ilyen módon megfosztod magad a növekedés, a fejlődés, az igazi megtisztulás lehetőségétől. Azt hiszem Kolossé levele írja, hadd lapozzak oda, hogy de lehet, hogy Titus. Kolossé biztos nem. Hogy? Igen, Titus 2:11. Figyeljetek, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Megjelent Isten megmentő ajándékozó volt a ajándéka minden embernek, és arra nevel minket, mi nevel minket? A kegyelem nevel minket, nem a törvény. A törvény nevelőnk volt Krisztusig, Krisztusra, de Krisztusban már a kegyelem, az új rendszer nevel minket. És mire nevel? Hogy megtagadva a hitetlenséget, de én nem vagyok jó, Uram, újjáteremtettelek, tökéletes vagy. Tehát épp most győztél meg róla, hogy egy nagyrakás kutyakaka vagyok. Igen, az voltál a régi emberedben. Hittél a megváltóban, újjáteremtettelek, és az új, az, aki lettél, az tökéletes. Én csak tökéletesként látlak. Szerintem tökéletes vagy. De hát most követtem el azt a bűnt, amit már kifizettem, mondja Jézus, befejezve az adott a mondatot. Már az enyém vagy, már nem vagy a törvény fogságában, mert meghaltál a törvény számára, és már az enyém vagy. Én kifizettem az adósságodat, és én szeretlek, és én kifoglak szeretni téged minden gyengeségedből, minden bűnödből, mindenből. És a földi életet arra használom, hogy benned ezt az új gondolatmintát, ezt az új azonosságot meggyökeresztessem. Hogy tudd, hogy ki vagyok én, és tudd, hogy ki vagy te igazából. És mindjárt befejezzük, de szorít itt még egy gondolat. Mert és itt a kérdés, szerinted 78 évesen a halálos ágyadon bűntelen leszel? Nem. A bűntől való megszabadítás nem egy olyan módon történik, hogy elérd a bűntelen tökéletességet. A tapasztalati megszentelődés nem a bűntől való megszabadulásról szól, nem ez a célja, hanem a célja ennek az új gondolkodásmódnak a megtanulása, hogy én szeretet vagyok, elfogadott vagyok, új teremtés vagyok, és ez az új ember egy állandó függésben, egy állandó kapcsolatban él Istennel. A földi életünk arról szól, hogy megtanuljuk ezt az életmódot, bízni Istenben, a nyomorúság idején hozzá kiáltani, látni, ahogy megszabadít, mindig megszabadít, és aztán dicsőíteni őt, mindig dicsőíteni. Ki vagy te? Én Isten szeretetje vagyok. Hol élsz? A mindenható árnyékában. Ki neked a te Istened? Ő az én váram, a fellegváram, erős szabadítóm. Ő az én gyönyörűségem. Ő az én szívem kívánsága. Isten az én Istenem, és én az övé vagyok, és ő az enyém, és ő én utánam vágyakozik, és együtt járunk ebben az életben, és megadja nekem a szívem kéréseit, és amikor ő szólít, mondom, hogy imhol vagyok, és a szívem tele van vágyal, hogy engedelmeskedjek neki, mert tudom, hogy a parancsolatai nem nehezek, nem szigorúak, hogy valójában az életet adja mindennel, egy új gondolkodásmód, egy új zsigeri hozzáállás, ahol a bűn nem probléma. Figyelj! A citrom tök savanyú. Mi közöm a citromhoz? Ja, és ha most gondoltam a citromra, rendben van, de hát nem házasodok össze vele. A citrom nem narancs. Nem fogom földarabolni és odaadni a Bencsinek, hogy finom édes. Miért? Mert céltévesztés volna. Szeretem a Bencsit, nem akarok céltéveszteni. Értitek? Hogy a kegyelem nevel minket arra, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, a törvénytelenséget és mindent. A szeretetbe vezet minket. A szeretetben a bűn nem probléma. Szóba se jön. A kegyelem alatt nem kell, hogy megigazítsam a gaztetteimet, hogy elfogadható maradjak, hanem beismerhetem minden gaztettemről, hogy gaztett. És szép lassan elhagyhatom, elfordulhatok tőle, kinőhetem. A törvény alatt mindig csalnom kell, mindig meg kell igazítanom, a görbét ki kell egyenesítenem, és az egyenest el kell görbítenem, hogy megállhassak. Mert nincs más esélyem, csak ha kiderül, hogy mindent jól csináltam. Hisz ha nem csináltam jól, a törvény rendszere alatt elmarasztalható vagyok. Úgyhogy önállításban, önbecsapásban, képmutatásban élek. A kegyelem alatt a legkisebb helytelenséget is elfogadom. Isten a szemével vezérelj. Sanyi, nem tetszett ez a hangsúly. De hát nem öltem meg senkit. Sanyi, nem tetszett ez a hangsúly. Ez a hangsúly nem volt szeretet. És a kegyelem alatt mit mondok? Basszus, igaz. Kösz, Uram. Semmiség. Amúgy nagyon szeretlek. És olyan finoman tud hangolni, vezetni, olyan magasra tud emelni önmagához. Értitek? Olyanok leszünk, mint Krisztus. Nem nyomorult utánzatai, hanem olyanok, mint ő. De erre a törvény rendszere alkalmatlan. Az új szövetség, új rendszere, a kegyelem rendszere az, amely alkalmas erre. Ne térj vissza a törvényhez. Ne térj vissza a törvényhez. Amen. Értjük ezt? Hó, azt hiszem, egy egész élet kell hozzá, hogy megértsük. És még nem, és még sok van hátra a római levélből, ahol ezt magyarázza, hogy értsük, hogy ez hogy működik.
És hogy mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy szabadíts meg minket a törvény uralma alól. És megszabadítottál, aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, az végleg megszabadult. És valaki másé lett. Azé, aki meghalt, sőt feltámadt értünk. És most ebben az új életben, újjáteremtve, tökéletesen, hibátlanul, szeplőtlenül, nem a törvény betűje szerint szolgálunk, hanem szellem szerint. Isten, az Istennel való kapcsolatban, a szemébe nézve, fogva a kezét, a hangját hallgatva, őt követve. Mint amikor egy kisgyerek kézen fogja az apját vagy anyját, és elmennek sétálni. Nincs ott törvény. Ott egy kapcsolat van. A kapcsolat lett az új szabály. És a betű csak segít, segít helyesen értelmezni a kapcsolatot. Segít együtt munkálkodni azzal, akinek a kezét fogjuk. Milyen csodás élet, milyen csodás élet. Nagyon hálásak vagyunk, Urunk. És ha még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, Isten ő, aki megszületett, bűntelenül, bűnössé lett értünk, meghalt, hogy mi élhessünk. Fogadd előtt, mint a megváltódat. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Te vagy a Messiás. Ha hiszek benned, örök életem van. Ha nem hiszek, elkárhozok. Adj örök életet, hiszek benned. Hiszek benned. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem is tudom, van-e értelme más tanítani, mint római levelet. A Galata is jó. Igazából arról van szó, hogyha mondjuk így, hogy a római levél vonatkoztatási rendszerében olvasod az összes többit, akkor minden tök jó. Csak az van, hogy a római levél az egyetlen, amely ilyen szájbarágósan, ellentmondás nem tűrően magyarázza el azt, ami mellett a kis törvénykező lelkünk úgy elsiklik Filippi, vagy Galata, vagy bármelyik másik levélben. Ja, ott volt egy vers, ami úgy megakasztott, azt gyorsan átugrom, tudod, és már olvasom is a törvény szemléletében tovább. Nem szabad. Nem szabad. Miért törvénykező a vallásos világ? Én azt gondolom, hogy az ördög... Kenjük a nyuszira. Igen. Igen, tehát azt gondolom, hogy az ördög egy zseni. Tehát az ördög egy zseni. Kipróbált ő sokfajta filozófiát, az ateizmustól kezdve a mindenfélét, de szerintem pontosan tudja, hogy mivel az örökkévalóság ott van minden ember szívében, minden ember vágyik a természet felettire, Istenre, az öröklétre, stb., hamis vallást kell adnia. És a legjobb hamis vallás az nem a szabályban hamis, hanem a módszerében hamis. Ezt értitek? Tehát a legtöbb hamis vallás, bár a szabályban is hamis, tehát mást, egész mást mond, mint ami az igazság, de mindegyik egyezik abban, hogy a módszerében hazudik. Törvénykező mind. Miért a törvénykezést választotta Isten? Hát mert Istennek is ez a programja, és mert a régi bűnös természetünk tökéletes, szövetséges a törvény rendszerének a fenntartásában. A másik gangster, a másik nyuszi, akire foghatjuk, az a mi saját régi természetünk, aki imádja a törvényt. Abban a képletben, amit az előbb mondtam, ez a
megőrzöm az uralmat, én vagyok az irányító, megteszem és kész, nem függök senkitől, megfizetem, amit kell, és szabad leszek. ez a régi bűnös természet. Aki nem akarja alávetni magát Istennek, nem akar engedelmeskedni, nem akar élni, hanem független akar lenni. A sátánista Biblia első parancsolata az tégy, amit akarsz. Ez az első parancsolat. Légy a magad ura, légy független. Ez egyenlő a halállal. Nem vallásosan, pragmatikusan, menedzserként beszélek hozzátok, cég építési tanácsadóként. Ez a gondolkodásmód egyenlő az önpusztítással, rituális kivégzése önmagadnak és az életednek. Gratulálok! Szét tudjuk szedni, egy olyan eleme nincs ennek az önpusztító gondolkodásmódnak, amit meg tudnál védeni. Pragmatikusan, vallásos, spirituális háttér nélkül is sem, hogy kell mondani. Tehát felejtsük el a Bibliát, felejtsük el a természet felettit, vegyük pragmatikusan ezt a gondolkodásmódot, és egy elemét nem tudod megvédeni józan ésszel. Mind pusztító. És nagyon érdekes, hogyha elmész egy bűndrága menedzser képzőre, ahol mentálhigiéniát és személyiségfejlesztést tanítanak neked, bibliai elveket tanítanak a Biblia nélkül. Mert akik gondolkoznak, azok rájöttek, hogy basszus, ez működik. Nekem mennem kell. Sziasztok!